Tisztelettel köszöntöm Önöket az Egyetemi Lelkészség nyilvános programsorozatának ma esti előadásán. Ez a négy előadásból álló sorozat a Isten és a teológia női arca összefoglaló címet viseli. És hogy ehhez egy kicsit stílusosak legyünk, és mint egy költőnő, egy ismert magyar költőnő esélyre szeretném ezt a ma estét bevezetni. Nemes Nagy Ágnes kiáltva. Irgalma az Istenem, én nem hiszek te benned, csak nincs kivel szót váltanom. S lám, már is megadod azt a végső kegyelmet, hogy legalább imádkozom. Bűnöm csak egy, de nagy, a gőg foga irádnak. És most origaláztatom. Hörgök, vonagolok, mint egy nyomorú állat, kínomban a port harapom. Életem vékony új gyökere félbe mecve, virágotán nem ült sok. Irgalma az Istenem, húsvét vasárnap este, hisz él az embernek fia. Itt megaláztatás, ott szorongattatások, kín és életveszedelem. Ne hagyd el sok papot, hitetlen unokáját, ne hagyd el nyomorult fejünk. Megkérem az Atyát, hogy a ma esti előadjon a kitességünknek.
Dicséretessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntök mindenkit! A tavaszi szemeszterünknek a második előadásához érkeztünk. Ennek a szemeszternek ezt a témát adtuk, hogy Isten és a teológiának a női arca. Említettem az első alkalommal is, most is megismétlem, csak az újak miatt, meg hát a ismétlés, azt tudjuk, hogy bizonyos területeken hasznos tud lenni, vannak dolgok, amiket csak súlykolással lehet elsajátítani. Szóval az ötlete ennek a sorozatnak onnét született, hogy a Szent Atya sokat beszélt tavalyi év őszén, 2016 őszén arról, hogy a női értéket az egyházban újra kell gondolni, meg kell becsülni, és azt gondolom, hogy nem csak humorral, hanem nagyon komolyan is megjegyezte, hogy fontos volna, hogyha az egyház döntéshozó szerveiben is megjelenne a női arculat. Ennek a jegyében születtek ezek az előadás címek, és ennek a jegyében is jött az ötlet, hogy ebben a fél évben a dolog természeténél fogva női előadókat fogok felkérni, és nem én fogok előadni a teológia és a Jóistennek a női arca kapcsán, hanem szerzeteseket, világi laikus hölgyet, illetve evangélikus lelkészünk fogunk ezekben a témákon hallgatni. Nagy szeretettel köszöntöm és mutatom be mindannyiuknak dr. Deák Hedvig Domonkos tartományfőnöknőt, Domonkos szerzetes. Hát, hogyha röviden kéne bemutatnom, akkor azt mondanám neki, hogy egy nagyon okos szerzetes nőt mutatott be. Így ismertem meg őt. Több szolgálati területen kapcsán is összekötött, összekapcsolt bennünket az Élet konferencián, hallottam őt előadni, úgyhogy most tudom, kit hívtam meg. Ugye Petra nővér kapcsán, az előző előadó kapcsán elmondtam, hogy többeknek, hogy hát nagy bizalom volt a részemről, mert nem hallottam még őt élőben sohasem, itt viszont biztosan mentem. Csak egy gondolat elég engedj meg Hedvig nővér, hogy bemutassalak a többieknek, hogy mindenki ismerjen kicsit. 1991-ben lépett be Hedvig nővér az Árpádházi Szent Margitról nevezett Domonkos Rendi nővérek apostoli kongregációjába. 2010-től ennek a kongregációnak az általános főnöknője, 2012-től pedig a Magyarországi Rendfőnöknők konferenciájának az elnöke. Latin nyelvből és történelmből szerzett diplomát az ELTE-n, majd a Pápai Gergely Egyetemen, jezsuitáknál dogmatikából szerzett szaklicenciát, és történelemtudományokból doktorált az ELTE-n, majd később a Pápai Gergely Egyetemen teológiából szerzett doktorátust. És a szerzetesi szapiencia főiskolának a tanára, egyetemi tanár, és hát ott is sok feladatot láttam. Kedves Hedvig nővér, egy olyan előadás címet választották, katolikus feminizmus létezik, ami önmagában provokáló, kérünk, hogy egy kicsit provokálj bennünket.
Köszönöm szépen a bemutatást, és köszönöm szépen Norbert Atyának a meghívást is. Azt gondolom, hogy a témában ez rögtön egy óriási előrelépés. azt gondolom, hogy az egyházban sokszor az történik, hogy a férfiak beszélnek a nőkről, és ez egy hatalmas dolog, azt gondolom, amikor a nők beszélnek a nőkről és a férfiakról természetesen. Köszönöm szépen a meghívást, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. És a cím az valóban provokatív, úgyhogy gondoltam, hogy a választ rögtön az elején elárulom, mert hát ha valakinek korábban el kell menni, vagy valami közbenül, és akkor ez így nem lenne világos. A válasz az az, hogy igen, tehát hogy létezik, sőt lehetséges katolikus feminizmus. És rögtön az elején egy kicsit, hát le is határolom ezt a címet, hogy mit is jelent a katolikus feminizmus. Nem tudom, hogy a hallhatóság az így tökéletesedette. A katolikus feminizmuson azt értjük, hogy férfi és női tulajdonságoknak a különbözőségéről úgy beszélünk, hogy azok komplementerek, tehát hogy azok hogyan egészítik ki egymást, és mindez természetesen a katolikus egyháznak az ember képe alapján tesszük. Tehát egészen röviden, tehát tényleg a katolikus antropológia, vagyis emberképnek a szempontjából beszélünk férfiről és nőről, a nő, férfi és női jellemző tulajdonságokról, de úgy, hogy ezek kiegészítik egymást, tehát ezek komplementerek, nem kizárják és nem versengenek egymással, hanem kiegészítik komplementerek egymással. Tehát nagyon röviden ez lesz a konklúzió. De mielőtt még a konklúzióhoz eljutnánk, azért pár dolgot először is szeretnék arról beszélni, hogy amikor a katolikus egyház az emberről, mint férfiról és nőről beszél, akkor ezt milyen alapokon teszi? Tehát, hogy milyennek a teológiai alapvetése? Aztán szeretnék néhány szót arról szólni, hogy a szekuláris feminizmus az nagyjából, csak madártávlatból nézve, de milyen úton járt a 20. században, és aztán pedig arra rátérni, hogy ez emellett az úgynevezett katolikus feminizmus, az pedig milyen úton járt és jár most. Azt is előre bocsátom egyébként, hogy új feminizmusról a katolikus egyházban először a II. János Pál pápa beszélt. Tudom, hogy a Laura nővér rendtársam, ő járt itt ugyanezen a Szabad Egyetemen a tavalyi évben, és hát ő szokta azt mondani, hogy az egyháznak a társadalmi tanítása az egyháznak az egyik legjobban őrzött titka. Nagyon kevesen tudnak róla. Hát azt gondolom, hogy ugyanez a úgynevezett új feminizmus, illetve a férfi és nőről szóló tanítás, amelyet az egyház megfogalmaz, el is egész nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez meg a második legféltve őrzöttebb titka az egyháznak, mert igen keveset van róla szó. No, tehát a katolikus antropológia milyen kihívásokat intéz hozzá. Első sorban azt jegyezném meg, hogy a katolikus emberkép, vagyis antropológia, az feltételezi azt, hogy az embernek, az emberi mi voltunknak van egy eleve adott igazsága. A teremtettségünk az azt jelenti, hogy az, hogy ki az ember, ki a férfi és ki a nő, azt ugye nem nekem kell itt eldönteni 2017-ben, hanem jelentősen megkönnyíti a dolgokat az, hogy ezt az Úristenek a terve gondolta el így. Egy kicsit elmondtabban fogalmazva azt lehet mondani, hogy van egy eleve adott igazsága az emberségünknek, aminek a megvalósítására vagyunk meghívva. Ez egy alapvető különbözőség a modernitás, illetve még a posztmodernnel szemben is, amely arra helyezi a hangsúlyt, hogy az ember ugye teljesen autonóm kíván lenni. Tehát mindenfajta eleve adott igazságtól, törvénytől el akarja saját magát oldani, és teljes mértékben autonóm és független szeretne lenni. No, tehát hogy az első és nagyon fontos az, hogy van egy alapvető igazsága ennek az emberi létünknek, amelyet az Istentől kapunk, és nem nekünk magunknak kell ezt kitalálni. És hát ebből az is következik, hogy az embert eleve egy kettős kapcsolat határozza meg. Ez a kettős kapcsolat, ez egy kettős vonatkozás az Istenhez. Miért mondom azt, hogy kettős ez a vonatkozás? Azért, mert hogy a teremtettségünk, illetve a megváltottságunk ugye létrehoz egy kettős vonatkozást az Istenhez. És hát ebből az is következik, hogy az ember, a férfi is és a nő is ugye relacionális teremtmény, hogy ismét idegen szót használjak, tehát hogy alapvetően egy kapcsolat, egy vonatkozás határozza meg. Ebből az is következik, hogy továbbiakban is az embert ugyan individuumként, amikor személyként beszélünk az emberről, akkor ugye individuumként határozzuk meg, de sohasem szabad azt elfelejtenünk, hogy az ember igazán az a kapcsolataiban lesz saját maga. Az első kapcsolat az nyilván az Istenhez fűzi, de a többi kapcsolat hát az pedig az emberekhez. És hát még egy fontos előzetes fogalomról pár szót mondanék, ez pedig ugye a szabadságnak a fogalma. Ugye a szabadságnak a fogalmát így az újkortól kezdve ugye nagyjából úgy értjük, hogy hát akkor vagyok szabad, ha különböző opciók között dönthetek. Tehát eldönthetem azt, hogy most akkor én csokifagyit szeretnék enni, vagy vaníliafagyit szeretnék enni adott esetben. Ezekben a napokban ez eszembe jutott egy párszor, de sem a csoki, sem a vanília nem valósult meg. No, tehát, hogy egy ilyenfajta döntés, hogy akkor most ezt vagy azt. Tehát van két olyan opció, ami tulajdonképpen közömbös, mert most vagy ezt választom, vagy azt, tehát a csokifagyit választom, vagy a vaníliafagyit, ez azért az én ember létemre óriási hatással nem lesz a későbbiekben. De azt akarom itt kihangsúlyozni, hogy az újkornak a szabadság képe, meg az a fajta szabadság fogalom is, amelyet kapunk a minket körülbelül kultúrától, azért az ezt a fajta szabadságot tárja elénk, hogy akkor vagyok szabad, hogyha választhatok opciók között. Na most a keresztény szabadság fogalom az ennél sokkal több. Ugye a keresztény szabadság fogalom az egy olyan filozófiai látásmódra megy vissza, amely az embernek az értelmét, meg az akaratát, tehát az igazságot, meg a jóságot az egymással kapcsolatban levőnek látja. És azt mondja, hogy akkor vagyok szabad, igazán, hogyha az értelmemmel felismert igazságot, amit igaznak és jónak ismerek fel, és amely felé vonzódok, itt természetesen, az emberi természetemnél fogva, azt meg tudom valósítani. Tehát vagyis, hogyha az Isten tervében, vagy az emberségemből következő, az én emberi divoltomnak megfelelő jót meg tudom valósítani, akkor vagyok igazán szabad. Tehát az emberek a szabad döntései azok a döntések, amikor a jót tudom tenni. Hát azt hiszem, hogy ebből érzékelhető, hogy ez egy eléggé különböző látásmód a szabadságról, és hát azzal is el lehetne tölteni egy egész estét, hogy ez miért alakult így. Itt van a ferencesek szombathelyen, úgyhogy nem szeretnék róla semmi csúnyát mondani, de hát, hogy itt azért egyes ferences filozófusoknak itt a hatása ebben a változásban azért benne van. És hát természetesen a domokosok voltak, akik ezt jól tudták, ezt nyilván lehet sejteni. És itt elfogult vagyok nyilván így a domokosok felé. Na most visszatérjünk, hogy visszakapcsoljam ezt a témát, hogy az alapkérdésünkhöz, ugye a feminizmus, katolikus feminizmus témához. A fő probléma az, hogy ott fog adódni, hogy a modernkori női emancipáció, illetve feminizmus az már nem a katolikus, vagy nem a keresztény antropológiával, a keresztény emberképpel dolgozik, hanem különösen a 20. századnak a 60-as éveitől kezdve egy olyan emberképpel dolgozik, amely a modernitásnak, meg a posztmodernnek a hatását viseli magán. Tehát, hogy a modern emberképre alakul, amely szerint az ember akkor igazán önmaga, ha távolságot vesz az Istentől és minden másról. Tehát, hogyha én teljesen független és autonóm vagyok, és saját magamnak adom a célt, és így saját magamat valósítom meg a saját elgondolásom szerint, akkor vagyok a leginkább önmagam. Nyilván nagyon leegyszerűsítem itt a dolgokat, így a rövidség kedvéért, hát erről nem is rengeteget lehetne beszélni, de valahogyan azt gondolom, hogy ez egy lényegi jellegzetességét ragadja meg a modernitásnak, tehát ez a fajta autonómia. És nyilvánvalóan, hogyha az embert így fogom fel, akkor az a fajta kapcsolatiság, relacionalitás, ami a keresztény emberképben benne van, és ami egyébként a már említett, hogy a női géniuszban kifejeződik, hát azt, hogy nagyon nehéz lesz, hogy a helyére tenni. Aztán vannak tényleg olyan tulajdonságok, amelyeket a női léttel szoktunk sokkal szorosabban asszociálni, tehát például egyfajta befogadásra való készség, meghallgatásra való készség, amihez a modernitás egyfajta passzivitást társít. megint a teljes autonómia emberkép mellett arról beszélni, hogy a befogadásban, a passzivitásban is van valami fajta pozitívum, ezt így nagyon nehézkessé válik az újkorban. Na most, hogy én komplikáljam a dolgokat egy kicsit így a posztmodernnel, az ugye azzal fejeli meg ezt az egész eddigit, hogy a posztmodern az nem teszi fel az igazságnak a kérdését. Ugye nem igazság van, hanem vannak vélemények, illetve igazságok, mindenkinek igaza van, ugye ez a te véleményed, meg az én véleményem, és akkor ezzel kész. Nagyjából, illetve hát amit ugye úgy hívunk, hogy a Derridának a nyomára, hogy hát a totális narratíváknak a vége, tehát hogy ami egy mindent lefedő világ magyarázatoknak már ugye nem hiszünk, hanem egyfajta ilyen széttöredezettségben élünk, és egy kis igazságocska, tehát itt van, egy másik igazságocska, meg amott van, szóval a kereszténységnek nem egyszerű ebben a környezetben bármit is mondania. Na most itt még a plusz probléma az lesz, hogy gyakorlatilag ugye a modernitásnak még van valami fajta emberképe, a posztmodern viszont ugye mindenhez hozzáteszi azt, hogy tulajdonképpen nincsen semmifajta biztos pont, amiből meg tudnám mondani, hogy ki is az ember. Tehát az ember tulajdonképpen saját magát alakítja. És hát ehhez még hozzátartozik az, hogy a posztmodernben az egyetlen vallás tulajdonképpen, amiben mindannyian nagyjából hiszünk, hát ez a technológia, illetve a tudomány. És hát ez így összekombinálódva azt eredményezi, hogy az ember az saját magát is ugye tudja manipulálni. Hát, ugye például a nem váltó műtétekre, ha gondolunk, vagy akkor a bioetikának a különböző kérdései, génmanipulációt, a kezdve, stb. Tehát hogy itt látszik az, hogy odájutottunk el, hogy az ember saját magát teszi gyakorlatilag a manipulációnak a tárgyává. Amiről még nagyon nehéz beszélni így a posztmodernben, az még a hivatásnak a gondolata. Tehát a keresztény emberkép az, hogy azon alapszik, hogy az embernek van egy olyan hivatása, amelyet az Istentől kap, mindannyian kaptuk ezt a hivatást, és hát a hivatásnak magában a szóban is ugye az van benne, hogy a hivatás az valaki mástól jön. Ugye azt én kapom. Ugye nem magamnak, egy hivatás az ember nem magának talál ki, hanem arra válaszol, mert azt ő kapja az Istentől. Most nyilván, hogyha a semmifajta ilyen fix pont nem létezik, akkor hivatásról is nehéz lesz szólni, hanem helyette ilyen életstílusok vannak. Ugye a hivatás meg életállapot helyett, tehát vannak különfajta életstílusok, amelyeket mindenki választ általában egy időre. No és hát még egy egyetlen dolog, hogy ugye a boldogságnak a fogalma is azért alakul ehhez, tehát a boldogság az már nem egyfajta kapcsolatiságban rejlik, tehát egy boldogító kapcsolatban lenni az Istennel, embertársal, házastárs, stb. Hanem ugye a boldogság, különösen a posztmodernben, a szabadsággal összekapcsolva, az egy olyan fajta vágy kielégítés, hogy amit csak éppen eszembe jut és szeretném, azt meg tudjon tenni. Ugye az az igazi szabadság, illetve boldogság. No, tehát hogy ebben a kontextusban ugye nehéz lesz egyháznak így a gondolatait arról, hogy mi is a férfinak, meg a nőnek a hivatása, meg egyáltalán az emberség, az mi is lehet. No és hát itt a rátérnék akkor arra, hogy a 20. századi feminizmus az milyen lépéseket tesz. Ahogyan elindul a női emancipáció a 18. században nagyjából, meg aztán utána a 19. században is, ugye annak a fő célja az, hogy a női egyenlőségnek a kivívása lesz polgárjogi értelemben. Tehát az elsődleges az az lesz, hogy tehát a nők ugye egyenlő jogokat élvezhessenek a férfiakkal. Ez eddig még ugye nem is probléma. A probléma az nagyjából ugye a 20. századnak az 50-es, 60-as éveitől kezdődik, úgy igazándiból, amikor történik egy nagyon lényeges szétválasztás. Megkülönböztetés, de aztán szétválasztás. Ez a szétválasztás az onnan jön, hogy egyes pszichológusok ugye próbáltak magyarázatot, tudományos magyarázatot találni ugye a transzszexualitásnak a kérdésére, tehát amikor valakinek a biológiai neme, illetve akinek vagy aminek ő érzi magát, az ugye nincsen harmóniában. Tehát ugye a biológiai nem, illetve annak a szubjektív megélése, az ugye egyeseknél az ugye nincsen harmóniában, és akkor ennek a magyarázatára vezetik be azt a nagyon ismert megkülönböztetést, hogy van egyrészt a biológiai nem, ami egy adottság, és van a gender, ugye ezt az angol szót akkor erre sajátítják ki, hát korábban más jelentett, és ugye a gender az nem más, mint, mint az a fajta társadalmi elvárás és szerep, amely azzal a biológiai nemmel kapcsolatban van, vagy ahhoz kapcsolódik. Tehát a női vagy férfi szerep, amelyet társadalmi elvárások alakítanak. És teljesen nyilvánvaló, hogy ezt a kettőt, ezt meg kell különböztetni, mert hogy való igaz az, hogy a történelem folyamán az, hogy például nőnek vagy férfinak lenni mit jelent, hát az nyilvánvalóan változott. És hogy vannak ennek olyan szempontjai, amelyek korhoz kötöttek. Tehát egész biztos, hogy egy ókori társadalomban nőktől mit vártak el, stb. Férfiaktól, ez nyilvánvalóan most a 21. században nem érhető el. Tehát, hogy látszik, hogy itt, ami a gendert illeti, ott bizony ebben van változás, illetve valamifajta korhoz kötöttség. Most a probléma az ott lesz, amikor a 60-as évektől kezdve egyes szerzők arról kezdenek beszélni, hogy a gender az abszolút korhoz kötött. Tehát az, hogy férfinak, illetve nőnek lenni, az egyrészt van egy biológiai része, vagy látjuk, hogy hát az is azért változtatható, ugyebár, de hogy a maga a gender az tulajdonképpen teljesen relatív. Tehát, hogy a társadalmi elvárások azok abszolút változnak a történelem folyamán, és aztán, ami még történik, az az, hogy ez a kettő ez teljesen szétválasztható. És ugye a 60-as évektől kezdve jön az, hogy például a női biológiai adottság, tehát például az anyaságra való képesség, az olyvá tűnik fel, és akkor itt azért bejön a modern szabadság fogalom is, az olyvá tűnik fel, hogy ez tulajdonképpen akadályozza az igazi önmegvalósítást, tehát kivoltakozást. Tehát az az emberi természet, amelyben tulajdonképpen az Istennek a teremtő aktusa is benne van, meg az ő gondviselése benne van, az úgy tűnik föl, hogy az tulajdonképpen engem akadályoz. Lehatárol, korlátoz. Tehát nem felszabadít valamire, hanem igazából az egy korlát. És ez ugye a feminista mozgalom ezt ugye rendkívül erőteljesen kihasználja, és hát a 60-as években pedig, hát azt tudjuk, hogy ez a szexuális forradalomnak is az időszaka, amikor ugye bejön majd a fogamzásgátló tablet, ami lehetővé teszi azt, hogy a nők ugyanolyan fajta szexuális szabadosságot akarjanak, hogy élhessenek meg, mint a férfiak. De ez úgy tűnik, hogy ez a női emancipációnak ez a csúcsa 60-as évektől kezdve megvalósul, mert ugye a nők is ugyanazt tehetik meg gyakorlatilag, amit a férfiak. Tehát ez már ugye Simone de Beauvoir-nak a nevét említettem, stb. És hát ezzel kapcsolatban akkor a radikális feminizmushoz kapcsolódik majd például az abortuszhoz való hát jognak, ez ugye eléggé abszurd, ezt ugye jognak nevezi, de az abortuszhoz való jognak a követelése is, mert ugye az is arra szolgál, hogy a nők ugye ugyanolyanok lehessenek, mint a férfiak. És itt látjuk, hogy itt jön megint egy olyan csavar, ami, hát hogy is mondjam, nem elégséges megkülönböztetésen alapszik. Mert hogy az a fajta követelés, hogy a nők egyenlőek legyenek a férfiakkal, ez a polgárjogi szinten ez teljesen plauzibilisnek, érthetőnek tűnik. De amikor azt mondjuk, hogy a nőknek mindenben egyenlőnek kell lenniük a férfiakkal, akkor abból látjuk, hogy abból ilyen dolgok is következhetnek. Tehát, hogy például akkor gyakorlatilag, hogy a nő a saját anyaságát is ilyen értelemben kizárhatja az abortuszhoz való joggal például. Tehát az abortusz az így jelenik meg, hogy ez akadályozza gyakorlatilag az egyenlőséget nők és férfiak között. És ma is egyébként nagyon jó szándékú feministák, akik beleesnek tulajdonképpen ebbe a hibába, hogy úgy gondolják, hogy hát már pedig az abortuszhoz való jogról ugye nem mondhatnak ők le, mert hogyha ez nincsen, akkor a férfiak és nők közötti egyenlőség az nem valósulhat meg. És hát itt föltehetjük azt a kérdést, hogy igen, de akkor valóban minden különbözőség az eleve diszkrimináció lenne? Ez azért érdekes, mert tudjuk, a francia forradalomnak a jelszavai a szabadság, egyenlőség, testvériség, és az munkál itt nagyon erőteljesen, tehát egyenlőség, de hogy az egyenlőség itt egyformaságot jelent. És ugye ezzel kapcsolatban nagyon más a katolikus egyháznak a felfogása, amely azt mondja, hogy nem minden különbözőség káros. Tehát egyenlőség az nem egyformaság. És hogy a nőknek nem a férfiak által támasztott sztenderdekhez kellene alakulniuk. Tehát itt a 20. század második felének a feminizmusa az általában hogy ebbe a hibába is beleesik, hogy azt mondja, hogy, illetve nem mondja azt, csak feltételezi, hogy tulajdonképpen a nőknek ahhoz a sztenderdhez kellene alakulniuk, amelyet a férfiak határoznak meg. Tehát, hogy ugyanolyanná kell válniuk. A kommunizmusban hát ennek ilyen szuper példái voltak, még 50-es, 60-as években, tehát ugye az volt az ideális, hogyha a nők is ugye a traktort vezetnek, és a vasöntődében dolgoznak, és akkor ez volt a társadalmi béke és egyenlőség és a többinek a megvalósulása. Hát ma már érezzük, hogy nem biztos, hogy akkor azért ez kellene, de akkor ugye ebből ez következett, tehát egyenlőség minden téren. És hát aztán a 20. századi feminizmusnak különböző variációk jönnek egyébként még létre. Ugye az angol száz variáció az azt hangsúlyozza ki, hogy a férfi és a nő közötti különbségek azok pusztán társadalmi konstrukciók. Ez az egyik variáció. A másik az a francia megközelítés, ami pedig azt mondja, hogy a férfi és a nő azok annyira különbözőek, hogy közöttük tulajdonképpen semmifajta együttműködés nem képzelhető el. Ez is nagyon érdekes, azért némiképp ennek a gyakorlati tapasztalat azért hát, ellentmond. Például a házasság projektben azért eléggé jó szokott lenni ez a fajta együttműködés. Na mindegy, tehát hogy van egy ilyen megközelítés is. És a posztmodern feminizmus pedig az Egyesült Államokban vannak ennek képviselői, az pedig azt mondja, hogy a biológiai nem az gyakorlatilag abszolút nem releváns. Semmilyen szempontból nincsen jelentősége, sőt azt mondja, hogy hát tulajdonképpen a biológiai nem is sem szűkíthető le férfira és nőre. Hát ugye ennél sokkal komplikáltabb egyesek szerint. Judith Butler, ő például egy ilyen emblematikus alakja ennek. No, és hát akkor ezután térnék rá arra, hogy hát katolikus módon akkor hogyan lehet ezekről a kérdésekről beszélni. Egyrészt az egészen biztos, hogy a női emancipáció, mint polgárjogi mozgalom, az nem a katolikus egyházból indult ki, ugye történelmi ez tény. Viszont, ha megnézzük az emberiségnek, tehát az egyháznak is a történelmét, akkor azért azt láthatjuk, hogy a katolikus egyház a kezdettől fogva nagyon népszerű, már az első századokban a kereszténység terjedése során a római birodalomban rendkívül népszerű lesz azért, mert a nők számára óriási biztonságot adott az, hogy a katolikus egyház tiltotta a válást kezdettől fogva. Tehát ez nyilván egy óriási szociális biztonságot biztosított, másrészt pedig a szexuális élet szempontjából ugyanazokat az elvárásokat támasztotta az egyház a férfiak és a nők felé. Az ókori társadalomban ez rendkívül forradalminak számított. Ugye, akár hogyha a görög poliszokat nézzük, vagy akár a zsidó vallást nézzük, azért a társadalmi szempontból a nő azért az mindig egy második helyen állt, ha egyáltalán állt bármilyen helyen is. Ezzel szemben a katolikus egyház azért ezt rendkívül erőteljesen képviseli, ugye kezdettől fogva vértanú szentekként elismer ugye nőket is, ugye az egyháznak az eukarisztikus imájában, és hogy ott vannak a női szentek a harmadik századtól kezdve. És aztán hát ez nyilván egy hosszú történet, amit nem mondok végig, de hogy a 20. században került arra sor, hogy ezt a tanítást az egyház rendszerezte, nyilván ebben közrejátszott az is, hogy a polgári környezet is azért kérdésként tette föl, hogy akkor most a férfinak, illetve a nőnek a helye az hogyan is van. És tényleg II. János Pál pápának az érdeme az, hogy ő több megnyilatkozásában is ezzel foglalkozott, és itt a kiosztott handoutokon nagyjából tőle vannak idézetek a témában. Ezek a így nem időrendi sorrendben, hanem így random módon az egyik első, az a második Ámos Pártól a Mulieris Dignitatem 1988-ból, az a női hivatásról szól tulajdonképpen, aztán az 1981-es apostoli buzdítása Familiaris Consortio címmel, aztán 1995-ből van egy külön levél a nőkhöz, és még ami szintén nagyon fontos és teológiai szempontból a legrendszerezettebb módon szól erről a kérdésről, az a hittani kongregációnak egy dokumentuma, aminek az a címe, hogy levél a férfi és a nő együttműködéséről az egyházban és a világban, ez a legújabb, ez 2004-es. És emellett még azért nagyon fontos megemlíteni az úgynevezett test teológiájáról szóló katekéziseit II. János Pál pápának. Nem tudom, mennyire ismerősek ezek, Magyarországon is azért próbálják ezt népszerűsíteni, ezeket a gondolatait, és azt gondolom, hogy nagyon sokan, vagy hát nem eléggé ismert ez még az egyházon belül sem, illetve ezek a írások sem annyira, azt gondolom. Második János Pálon kívül persze természetesen vannak még más olyan fontos katolikus filozófusok, teológusok, akik ezzel a témával foglalkoztak, és talán nem annyira ismertek Magyarországon. Edith Steinnek a neve talán ismerős, ugye zsidóból tér meg és katolizál, ugye Edmund Husserlnek a tanítványa, és ő is a férfi és a nő hivatásáról ír, illetve külön a női hivatásról. Aztán a másik, a Dietrich von Hildebrand, ő is német filozófus, 20. századnak a mindkét felében alkotott tulajdonképpen. Mind a ketten erőteljesen hangsúlyozzák azt, hogy a férfi és a női lét az nem pusztán egy biológiai tény, hanem a katolikus antropológiának a alapja az, hogy azt mondja, hogy az ember az test és léleknek az egysége. Ez a test és lélek egységét, ezt nem úgy kell elgondolni, hogy akkor én fölveszem a kabátomat, akkor itt egyé válok a kabátommal. Tehát, hogy ez az egység ez nem egy olyasmi, hogy akkor a lélek az úgymond az csak úgy külsődleges az ember testi voltához képest, vagy fordítva esetleg, hogy a test benne esetleg külsődleges, hanem a test és a lélek az egyetlen egészet alkot. Tehát az embernek a szellemi lelki volt az egész testét átjárja. Ugye Hildebrand és Edith Stein is mind a ketten hansúlyozzák azt, hogy ebből következően hogy az emberi szexualitás sem azonos az állati szexualitással, hanem az emberi személynek a méltóságára emelkedik. Pontosan az embernek a testi és lelki mi volt a miatt. Aztán vannak persze újabb szerzők is, főként az angolszász világban, akik ezzel a katolikus feminizmus, illetve új feminizmus témájával foglalkoznak. Sajnos ők magyarul eddig még nem jelentek meg. Egy olasz szerzőnek a művét azt itt akkor reklámozom azért egy kicsit, őt egyik rendtársam fordítatta le a könyvét, és majd a Szent István Társulat fogja kiadni. Ez nem egy tudományos mű, hanem hát gyakorlatilag ezekről a témákról szól, de egy olasz televíziós újságíró nőről van szó, akinek van egy férje és négy gyereke, és hát eközben pedig a esténként könyveket ír arról, hogy akkor a női hivatás ma. Nagy sikerű könyvek ezek, és hát itt csinálom ennek a reklámot, úgy hívják őt, hogy Costanza Miliano, és aki esetleg olaszul tud, hát rendkívül jó a humora is egyébként, szóval érdemes olvasni, nagyon szórakoztató. Na most visszatérve még arra, hogy a katolikus hát feminizmusnak mi az alapja, amit említettem, hogy az embernek a testi-lelki egysége, illetve a teremtett mi voltunk, amelyeket említettem. És ebből következően, tehát a teremtés könyvéből következően, ugye a katolikus egyház arról beszél, meg az új feminizmus, hogy a férfi és nőnek az egyenlősége az nem egyformaságot jelent, hanem olyan különbözőséget, amelyek kiegészítik egymást. Azt, ha jól hallottam, akkor az előző előadásban, a Petra nővér előadásában is volt szó ezekről a különböző tulajdonságokról. Az is lényeges persze, hogy ezeket a tulajdonságokat ne sajátítsuk ki, hogy csak a férfira jellemző, vagy csak a nőre. Tehát, hogy az emberség az a férfiban és a nőben valósul meg. Tehát, hogy mind a kettőre jellemző, de hogy vannak olyan tulajdonságok, amelyek egyikre vagy másikra esetleg jobban jellemzőek. De ezek a katolikus szerzők arra is felhívják a figyelmet, hogy a férfinak is magában integrálnia kell azért a bizonyos értelemben a női tulajdonságokat, és a nőnek is bizonyos értelemben a férfi tulajdonságokat. Tehát ezeket nem lehet így teljesen kizárólagossá tenni. Ahelyre ezek a pápai dokumentumok nagyon gyakran fölhívják a figyelmet, az az, hogy és amikor a női géniuszról beszélnek, akkor ezt ők, ezek a dokumentumok a leggyakrabban, meg a legalapvetően, ugye a nőknek az anyaságra való képességükhöz kötik. Tehát ugye az, hogy valaki másnak ugye saját magunkban ugye teret adni, másnak életet adni, ugye befogadni, teret adni neki, stb. Tehát amivel az anyaság együtt jár, ugye ebből ehhez kapcsolják azt, hogy a nőkben egyfajta nagyobb érzékenység ugye a kapcsolatra, relációra, egyáltalán az emberiség humanizálására egyfajta nagyobb készség meg képesség van. És hogy ebből következik mindaz, amit gyakorlatilag II. János Pál a női géniusszal azonosít. És hát a katolikus feminizmus ezzel a teljesen ilyen mindent elmosó egalitariánussal szemben, tehát ami azt mondja, hogy mindenkinek totál egyformának kell lennie, mert csak az a jó és csak az az igazi egyenlőség, azt mondja, hogy ezek a különbözőségek, amelyek a férfira és a nőre jellemzőek, ezek kölcsönösen kiegészítik egymást, és hát azokban a közös projektekben, amelyek férfi és nő között megvalósulnak, első körben a házasságban és a gyermeknevelésben, ezek rendkívül gyümölcsözőek. Egyiket sem lehet helyettesíteni a másikkal. Ugye a mai, nem vagyok pszichológus, meg ebben a különösebben nem vagyok benne, de hát a mai pszichológia rengeteget beszél azért arról, hogy tehát ugye az apának a jelenlét a családban az ilyen hihetetlenül fontos. Nemrég olvastam olyan, mert nem tudom, hogy hol készültek ezek a kutatások, az biztos, hogy nem Magyarországon, de hogy egy százalékos arányt állítottak föl aközött, hogy mi történik akkor, ha mindkét szülő gyakorolja a hitét, hogy akkor mennyiben tudják ezt átadni a gyereküknek. Mi történik akkor, hogyha csak az anya gyakorló hívő, és mi történik akkor, ha csak az apa a gyakorló hívő. Nyilván a ideális az az, hogyha mind a ketten gyakorló hívők, de az nagyon érdekes volt, hogy az apának sokkal nagyobb szerepe van abban, érdekes módon. Tehát, hogyha az apa gyakorló hívő, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a gyermek is az lesz, mintha csak az anya és az apa nem. Ez ugye meglepő nagyon, mert hogy a nőkkel asszociáljuk a hitnek az átadását a családban, és mégis úgy tűnik, hogyha az apa is ott van, aki a hitét gyakorolja, akkor ennek az esélye sokszorosan megnő. Most a pontos százalékos arányokra nem emlékszem, de az biztos, hogy az apának az a szerepe, ez hihetetlen erősen ott van. És hát ezzel kapcsolatosan, hogy ezek a fajta különbözőségek hogyan egy társadalomban, hogyan tudnak úgy megjelenni, hogy egyenlően értékesek, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem is annyira az én asztalom. Tehát, hogy például hogyan érheti el egy társadalom az, hogy például a nőknek a munkája, vagy egyáltalán az anyaság, mint olyan, vagy gyermekeknek a nevelése otthon, az hogyan lehet ugyanannyira elismert, mint például egy multinacionális vállalatnak a vezetése. Ez egy olyan kihívás az volt, amitnek még nem nagyon sikerült megfelelni, de az egyháznak a tanítása szerint igazándiból az lenne az ideális, hogyha ezek az értékek, ezek ugye nem egymás ellen lennének, hanem egy szinten lennének. És hát akkor egy pár dolgot felvillantanék abból, amik itt az idézetekben is szerepelnek. Egyrészt a hitani kongregációnak ez a 2004-es levele írja azt, hogy a férfi és a nő a személy mi voltukból kifolyólag egyenlők, tehát a női egyenlőség az nem egyfajta teljesítménynek a következménye, hogy ugyanazt tudják megtenni, mint a férfiak, hanem egyszerűen az Isten adta teremtményi mi voltból következik. Azt mondja, hogy az ember Isten képmása férfinak és nőnek teremtette, a férfi és a nő mint személyek egyenlők, mint nemileg különbözőek egymás kiegészítői. A szexualitás egyrészt biológiai valóság, másrészt az emberben magasabb szintre, a személy szintjére emelkedik, ahol a test és a lélek egyesül. És még egy idézet itt a biológiai dimenziónak a fontosságáról. Ki kell emelni a szexuális különbségnek, mint a férfi és a nő természetében mélyen beleért valóságnak a fontosságát és értelmét. A szexualitás a férfit és a nőt nem csupán testi, hanem szellemi és lelki szinten is meghatározza, sajátos jelleget adva minden megnyilvánulásunknak. E különbség nem redukálható merő és jelentéktelen biológiai adattá, hanem a személyiség alapvető összetevője, létezésének, megnyilvánulásainak, másokkal való kommunikálásának, érzéseinek és az emberi szeretet kifejezésének és megélésének módjában. A szeretet képességnek, mely a szeretet Isten tükröződése és képmása, egyik megnyilvánulása a test jegyesi jellege, melyre bele van írva a személy férfiúi, illetve női volta. Tehát az a testnek a jegyesi jellege az azt jelenti, hogy az embernek ebbe a férfi-női különbözőség, hogy azon beleírva, hogy az egyik a másikért van és arra irányul egészen egyszerűen ezt jelenti. Tehát arra van az önátadásra szól. Erről az önátadásról szól a következő idézet. Szexualitásnak az antropológiai dimenziója természetesen nem választható el a teológiai dimenziótól. Teremtmény embert a maga test-lélek egységében kezdettől fogva minősíti a másikkal való kapcsolat. E kapcsolat egyidejűleg mutatkozik mindig jónak és torzultnak. Jó a teremtés pillanatában, Isten által kinyilvánított eredeti jósággal, de torzult az Isten és az emberiség között a bűn következtében előáll diszharmónia miatt. Ez a torzulás azonban nem felel meg sem Istennek a férfira és nőre vonatkozó eredeti tervének, sem a férfi és a nő kapcsolata igazságának. Ebből következően ezt a jó, de megsebzett kapcsolatot gyógyítani kell. Tehát nagyon érdekes, hogy a férfi és a nő közötti kapcsolatnak a jósága az, az első bűnnel ugye megromlott. Visszagondolhatunk itt a jól ismert paradicsomi történetre, amikor az első bűnnek az elkövetése után, ugye mi az, ami történik, az, hogy a másik a felelős, természetesen. Tehát akkor nem én voltam, Éva volt, nem én voltam, hanem kígyó volt, és a többi, és a többi. És hát aztán utána, hogy ez a kapcsolat, ez hogyan romlik meg, vagy mi az, ami eltorzul benne, arról is a Teremtés könyve beszél, amikor ugye azt mondja az Isten az asszonynak, hogy vágyakozni fogsz a férjed után, ő pedig uralkodni fog rajta, tehát hogy itt a szeretetnek egyfajta torzulása következik be, következhet be, amely másképp jelenik meg a nőnek az oldalán, tehát aki mondjuk egy ilyen érzelmi kielégülésre akarja pusztán használni a férfit, illetve a férfinek a részéről a nő felé, ott pedig az elnyomás, stb. Tehát, hogy itt nagyon érdekes, ahogyan a Szentírás leírja, hogy ez a kapcsolatnak a torzulása mihez vezet. Erről is ír a itteni kongregációnak a levele. És aztán szintén az első bűnhöz kapcsolja ez a dokumentum azt, hogy a történelemben a bűnnek a következménye a nőknek az elnyomása. És ezért ugye II. János Pál kifejezetten ugye bocsánatot is kér, ez a levél a nőknek az 1995-ös dokumentum. És ezzel egyidejűleg 1995-ben adta ki II. János Pál a pápaságának az egyik legfontosabb enciklikáját, amelynek a címe az Evangélium Vitae, tehát az életnek az evangéliuma. A pápának ez egyik kedvenc témája volt, hogy az élet kultúrájának az előmozdítása, és ebben az enciklikában hirdeti meg tulajdonképpen az új feminizmust. Ez az Evangélium Vitae-nek az enciklikának 99-es pontja. Következőket írja, az élet javára szóló kulturális fordulatban egyedülállós, talán meghatározó szerepe van a nők gondolkodásának és tetteinek. Az ő feladatuk, hogy egy új feminizmus éltetői legyenek, mely a macsó modellekhez való fordulás kísértését elkerülve el tudja ismerni és ki tudja fejezni a polgári együttérés minden megnyilvánulásában az igazi női géniuszt, és így küzd a kizsákmányolás, az erőszak és a diszkrimináció minden formájának legyőzéséért. Akkor a nőkhöz szólva írja, ti arra vagytok hivatva, hogy tanúskodjatok a hiteles szeretet értelméről, azaz annak az önátadásnak és elfogadásnak értelméről, mert különleges módon valósul meg a házastársi kapcsolatban, de ennek kell minden más személyek közti kapcsolat lelkének is lennie. Az anyaság nagyon finom érzékenységet ébreszt bennetek a másik személy iránt, és ugyanakkor különleges feladatot ró rátok. Az anyaság különleges közösséget jelent az élet misztériumával, mely az édesanyja mélyében érdeklődik. A kialakulóban lévő új emberrel megélt egyedülálló kapcsolat sajátos, a nő egész személyiségét mélységesen meghatározó magatartást alakít ki az ember, és nem csupán a saját gyermek, hanem általában az ember iránt. Az anya ugyanis elfogad és magában hordoz egy másikat, módot ad neki arra, hogy benne növekedjék, teret ad neki, tiszteli a maga másságában. Így a nő felfogja és tanítja, hogy az emberi kapcsolatok akkor hitelesek, ha megnyílnak a másik személy elfogadására, akit elismer és szeret, nem egészségéért, szépségéért, értelmességéért, erejéért, hasznosságáért, hanem személy voltából fakadó méltóságáért. Ez az az alapvető hozzájárulás, amit az egyház és az emberiség a nőktől vár. És mindez a kultúra hiteles megváltozásának helyettesítetlen föltétele. Hát ez az anyaságból következő egy gyengétség, egy humanizációs képesség, amit II. János Pál leginkább női géniuszként értékel. És akkor lezárásképpen néhány szót arról, hogy az egyházra vetítve, úgymond a női géniusz, mit lehet erről mondani? A 20. századnak az egyik híres teológusa volt, ugye Hans-Urs von Balthasar, svájci teológus, aki arról beszél, hogy a keresztény létnek az alapvető formája is tulajdonképpen a nőiség bizonyos értelemben. Azt mondja, hogy a keresztény hívőnek a modellje az maga ugye Mária, aki igent mond az Isten számára, aki befogadja az isteni üzenetet. És hogy innentől kezdve ugye minden keresztény embernek a feladata, hogy befogadja az Istennek az üzenetét. Tehát, hogy alapvetően a legalapvetőbb keresztény magatartás az a befogadás, odahallgatás. Elsősorban természetesen az Istennek az irányában, tehát őre hallgatni. Tehát egyfajta ugye, receptivitás. És azt mondja Balthasar, és ezeket a gondolatokat egyébként Ferenc pápa is említette, vagy átvette tőle, hogy tehát az egyháznak a hierarchiája is tulajdonképpen ennek a szolgálatában áll, hogy ugye mindannyian ugye be tudjuk fogadni az Istennek az üzenetét. Ugye Krisztus mindannyiunkban ugye testet tudjon ölteni. Tehát ugye ezek alapvetően inkább női tulajdonságok, de hát a keresztény létnek ez egy alapvető dimenziója. Erről is ír a hitani kongregációnak a levele. És hát legvégül néhány szó csak arról, hogy van egy olyan fajta elhibázott feminizmus is, amelyről manapság elég sokat lehet hallani, olyan címen, hogy az úgynevezett gender ideológia, ami hát ezt a fajta egyenlőséget hajtja túl, mint ugye egyformaságot, és amely a biológiai különbséget azt ugye minimálisra akarja redukálni. Tehát ami a biológiai nemről el akar feledkezni, hiszen az emberi természet, mint olyan, az ugye nem nyilatkoztat ki semmit. Tehát ez tényleg nagyon ez az egész posztmodern felfogása rendkívül erőteljesen kapcsolatban van ez a gender ideológia is, amennyiben azt mondja, hogy az embernek a biológiai adottságai, tehát hogy férfi vagy nő, annak nincsen semmifajta jelentőség az én számomra, hanem én ugye majd eldöntöm, hogy mi szeretnék lenni. Ugye az ismert így szerint is majd ugye eldönti saját maga a gyerek, hogy mi szeretne lenni. Na és hát ezzel kapcsolatban is ugye a hitani kongregációnak ez a levele és az a idézet is azt hiszem ott van a handouton, hogy ugye ezek az ideológiák az emberi személynek ezt a biológiai adottságát szeretnék ugye a nullára redukálni, és hát ez nyilvánvalóan az első lépcső ahhoz, hogy ugye a homoszexualitást és heteroszexualitást ugye teljesen ugye egymás mellé azonos hát, úgymond értékűvé tudjunk tenni. Tehát ugye látszik ennek hát az ideológiai háttere is, hogy ez meglehetősen elhibázott. Mert hogy az egyház az alapvetően nagyon optimista és pozitív, és hát mi azt mondjuk, hogy egyszerűen hiszünk a valóságban. Ezt nem csak a Szentírásból veszük egyébként, tehát amikor az egyház ilyen dolgokról beszél, akkor még csak nem is azt mondja, hogy na ez a le van írva a Bibliában, és akkor ezért hinni kell. Ez gyakorlatilag a józan észen alapszik. Tehát az emberi természetből kiindulva beszél az egyház ezekről a dolgokról. Tehát nem azért, mert hogy ezt mi a kinyilatkoztatásból nekünk az Úristen külön elmondta, meg Jézus Krisztus megerősítette, stb. Mellesleg így van, de első körben ez az emberi természetből következik. Tehát, hogy mindenre bármilyen jó akaratú ember ugyanazokra a következtetésekre, amelyekre az egyház eljut ilyen tekintetben, bárki el tud jutni, aki csak kicsit is ugye józanul gondolkodik, és hát egyáltalán elhiszi azt, hogy a valóság az olyan, amilyen. Tehát azért mondom, hogy mi egyszerűen így hiszünk a valóságban, tehát hogy hiszünk abban, hogy amit érzékelünk, látunk, felfogunk, az valóban úgy van. És keresztényként pedig abban hiszünk, hogy ezzel, mindazzal, aminek az Isten az embert megteremtette, hogy a férfinak és nőnek, ez ugye nem véletlen, hanem az isteni tervnek a része. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan alap, ami tulajdonképpen nem csak egy katolikus feminizmushoz, vagy egy katolikus diskurzushoz kínál alapot, hanem egy olyan, ami bármifajta az emberről szóló beszédnek az alapja tud lenni. És hát az egyház azért is az emberi értelemből indul ki, mert hogy szeretne dialógust folytatni minden jól akaratú emberrel. Tehát az egyház nem csak saját magának szeretne beszélni, hanem mindenkinek, és hogy hát ezt viszont csak az értelem alapján lehet, tehát amit az értelem föl tud fogni. Tehát azt mondjuk, hogy az, hogy férfi és nő, ennek a különbsége, illetve egymást kiegészítő mi voltak, ez egy olyan igazság, ami minden jó akaratú ember számára nyitva áll. Köszönöm szépen a figyelmet, és aztán majd azt mondom, hogy lesz lehetőség a kérdésekre is.
Én volnék, aki moderálna ezeket a kérdéseket, vagy hozzászólásokat. Itt az előadás során Hedvig nővér említette, hogy kiosztottuk ezeket a handoutokat, amiken rajta szerepelnek azok az egyházi tanítóhivatali megnyilatkozások, amikre hivatkozott Hedvig nővér az előadása során. Mindenki vigye bátran haza, hozzunk annyi példát, hogy mindenkinek jut belőle bátran. Szabadon Gazza, várjuk nagy szeretettel a kérdéseket, amennyiben vannak, vagy a hozzászólásokat. Ugye mondtam azok, hogy a Hedvig nővérnek van. Meg azt is, hogy amit már az előző előadásban is a felkonferálásban említettem, hogy nagyon nagy szükség van a nőknek a szemléletére és a látásmódjára az egyházban. Egyre jobban megerősödik ez bennem, így ahogy az előadások, most már másodikát is hallhattam, hogy nagy szükség van erre. Tessék, parancsolj!
Szeretném kérdezni, hogy a abortusz az ön szerint arról szól, hogy egy egyjogúak akarunk lenni, mert én ilyeneket olvasgattam, hogy a nők maguk akarnak rendelkezni a testükkel. Ez azt jelenti?
Igen. Igen, én azt gondolom, az, hogy ez az önrendelkezésnek egy félreértése bizonyos értelemben. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy a férfi és a nő egyenlő akar lenni, vagyis egyforma, és hát gyakorlatilag egy olyan fajta szexualitás, aminek nincsenek következményei tulajdonképpen. Csak az a nők esetében ez kevésbé van így, ez a kiinduló alap. De így van, ahogy a nő mondja. Tehát ez egyfajta önrendelkezés, amit általában itt említenek, és ami egy félreértett önrendelkezés.
És ezt így etikus feltenni, hogyha a férfiak rendelkezhetnek teljes mértékben, következménye semmi, a nőknek viszont, ugye?
Igen, azt gondolom, hogy ez nem egy jó kérdés feltevés, mert ugye az egyház ugye nem mondja azt, hogy, tehát, hogy az ideál az lenne, hogy egy felelőtlen szexualitás, tehát hogy ez a férfiak részéről sem az, hogy az lenne az ideál, hogy akkor megcsinálja, amit éppen szeretnem. Tehát ez pont a mindkettőnek a felelősségéről beszél az egyház. Csak ugye azzal, hogy ez viszont egy tényként kezeli az egyház, hogy ott azért nem csak egy valakiről van szó, hanem egy másik életről is szó van.
További kérdések? Bátran szabadulok.
Bocsánat, még azt kérdezem, hogy az egyház nem az ideálisat fogalmazza meg? Tehát ön azt mondja, hogy a valóságra jött ide, nem az ideál, az, ami ezért ennek ellenes?
Nyilvánvalóan ez egy olyan ideál, ami azért nem lehetetlenség. Tehát ugye nyilvánvalóan tehát az egyház, amikor beszél, akkor nem pusztán morális törvényeket akar elmondani, hogy akkor szabad, nem szabad. Van egy ilyen szint is, tehát ez kicsit olyan, mint a útjelző táblák, hogy akkor idáig, és akkor onnantól már ott vannak az aligátorok, és arra nem ennyi, szóval egy kicsit olyan is van benne, de hogy az egyháznak a morális törvény, azok igazából a boldog élet felé vezető utat akarják megmutatni. Aminek van nyilván egy tiltó jellege is, X esetben, vagy akkor ne ő és a többi. És nyilvánvaló, hogy, hogy ez sok esetben úgy tűnhet, hogy ez egy olyan ideál, ami esetleg elérhetetlen, de azért keresztényként az észünk abban, hogy az Isten kegyelmével ez lehetséges. De egyébként, amikor ugye hát akár tulajdonképpen, amit ugye az ilyen erkölcsi kérdésekben az egyház mond, az gyakorlatilag így a természet, úgynevezett természet törvény alapján levezethető dolgok tulajdonképpen. Tehát ez nem csak annyira, úgymond a katolikus egyháznak a hetje, úgymond, amiket így mond, hanem gyakorlatilag az pusztán a természet törvény alapján mondja ezeket az egyház igazándiból. Tehát még az abortusz esetében az, hogy egy emberi életnek a kioltása, az sohasem, egy ártatlan emberi életnek a kioltása sohasem igazolható morálisan. Szóval ez gyakorlatilag így a józan értelem alapján mondja az egyház, nem annyira a kinyilatkoztatás alapján. Én nem vagyok egy morálteológus, úgyhogy, de ez így működik. És aztán a kinyilatkoztatás ezt persze megvilágítja, hogy ráerősít, vagy világosabbá teszi az összefüggését, az alapvető az a természet törvény alapján van, és hát az egyház azért is próbálja, amennyiben lehetősége van, hogy a társadalmi szinten is azt előmozdítani, amit ő igaznak ismert föl, mert hogy ez nem a katolikusoknak a magánigazsága, hanem egy egyetemesen érvényes valami, mert tartjuk.
Tessék, Pánatok Péter! Ez a mostani gondolatkörhöz kapcsolódik a végkérdésem is, hogy vannak-e próbálkozások, mit tehet az egyház? A kérdés kezdett az is el, hogy a legártatlanabb embert az gyilkolhatják, a nem ártatlan ember pedig nem megúszta életfogytig a maximum. Ezen a parlamentben mondjuk a politikai szikon lehet-e változtatni, vagy mi a törekvése?
Hát azt gondolom, hogy ez azoktól kérne érdeklődő, akik ott ülnek, mert nekem arra nincs hatásom sajnos. De hogy ez egy valós kérdés. Magyarországon abszolút nem politikai téma igazán volt.
Hát itt azért kellene katolikai.
Hát nehéz, azt gondolom, nehéz ezt, mert egy olyan társadalomban, amely annyira, tehát egy alapvetően nem keresztény Magyarország, azért azt gondolom, kulturálisan az, de...
De melyik európai ország keresztények?
Hát, hogy európai ország közül az abortusz tilos momentán az azt hiszem, hogy Írország, ott még igen, ott még meg Málta, ez a kettő, és sajnos az összes többiben már nem. Tehát, hogy nyilvánvalóan, amikor az egyház erre próbál hatást gyakorolni, az gondolom az a legjobb, hogyha ezt pozitívan teszi, és az életnek a védelmét, vagy a jóságát felmutató kampányokkal például, vagy kezdő a kezdeményezésekkel, hogy a próbáltak máshol is, más országokban csinálni, hogy akik például saját gyerekek nem tudnák fölnevelni, az ilyen anyákat segíteni gyakorlatban, és a többi. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezekkel lehetne közhangulatot talán befolyásolni. Nem gondolom, hogy egy szimpla törvényhozás erre egy pikpak megoldást...
Nem a könnyebb út választás, hogy húzódik meg előtt a gondolat előtt?
Melyik gondolat?
Az, hogy nem akarok a konfliktust.
Hát ezt nem tudom, hogy nem vagyok politikus, tehát hogy ez nem azért asztalom, tehát ez nem egy egyszerű. Az, hogy ők miért, ki miért, mit csinál és mit nem csinál politikusként, abban egy sajnos hál' Istennek inkább azt mondom, mert látok bele, hogy ez mindenki a saját képviselőjének egyébként ezt ugye leszedni, azt gondolom, hogy mi kellene tennie, amennyiben keresztény demokrata a pártnak például tagja képviselőjének.
Meg szeretném kérdezni nővétől, hogy a Magyarországon a gendernek az elterjedésével esetleg vannak-e adatai vagy ismeretei óvodákban, iskolákban, általános iskolákban, hogy mennyire magániskolákban gondolom, mert azért remélem, hogy más helyen nincsen lehetőség, hogy erről van-e valami tapasztalat,
hát, vagy ismeretek? Én ezzel nem foglalkoztam, de valami őszintén, hogy Magyarországon ezt szolgálják. De azt gondolom, hogy ennek pillanatban nem minden túlzottan erőteljes lenne jelen helyzetben, de nincs átéresen ilyen konkrét adatot.
Utolsó kérdésre esetleg nem szükség, mert valami benne szorult.
megköszönöm minden nővében, egyik nővér, összefoglalom a gondolatait a katolikus feminizmusról, amely azt gondolom egyrészt nagyon sok gondolattal kapcsolódott a három héttel ezelőtti előadáshoz, másrészt pedig remélhetően mindenünk a sokkal közelebb áll, mint a tudózőes világi feminizmus. Akkor zárásként ismét egy Nemes Nagy Ágnes verssel szeretnék elköszönni, és természetesen várjuk mindannyiukat április 24-én az előadássorozat következő programján. A tárgy fölött. Mert fény van minden tárgy fölött. A fák vagyognak, mint a sarkkörök. S jönnek sorban, derengő végtelen, fénysokkában 92 elem, mind homlokán hordozva mását. Hiszen a test feltámadását. Ilyen tudom, hogy néhány érdekéssel szólítottam.
Ebben a Nemes Nagy Ágnes versben a keresztények nagy ünnepe, amire készülünk, ugye átjött egy kicsit, átmorzézott. Mindenkinek a kedves figyelmét ajánlom, hogy a városunkban most lesz a héten a nagybőti lelki gyakorlat a Székesegyházban 6., 7. és 8. napon Fazakas Márton Csornai apát tartja. A Székesegyházban az este 6 órakor kezdődő szentmiség keretében. Szeretném hirdetni, szintén a héten lesz egy nagyszerű előadás, április 6-án este 6 órakor, ez ugyan ütközik a említett lelki gyakorlattal, értem ezt, a Martineumban. Folytatódik a Családi Had Erőforrásain című előadás sorozat, amelynek az előadója Éger Csaba pszichológus tanárunk a Győri Tudományi Főiskoláról. Továbbá hát a rákanyarodunk lassan a húsvét célegyenesére, lassan itt az utolsó napokban vagyunk a nagybőtünkben. Itt két dolgot szeretnék figyelmükbe ajánlani, a Szent Háromnapnak a ünnepi alkalmait, illetve nagypénteki városi keresztudat, ami este 8 órakor kezdődik. Hát úgy mondom, egyszerűen a sárkúttól indul, a belvárosi sárkúttól, ezt mindenki tudja. Tudnám szebben is mondani, de ez az evidense. És hát további szikrázó előadásokra számíthatunk itt most már. Ugye a megtörtént egy kicsit az előző előadásban, az ikonográfián keresztül ennek a témának egy nagyon szép és vizuális ábrázolása. Most a teológiában mélyedtünk el, felvillant az örökös harc a ferencesek és a domonkosok teológiája között, ami mindig előbbre vitte a különböző témákat, így a mai témákat is. Következő alkalommal pedig egy megaplakátja érkezik majd az egész témának egy olyan fiatal hölgy, aki lelkipásztori munkatárs és teológus is, külföldön is tanult, aztán a Szapienza Szerzetesi Főiskolán is. Lelkipásztori munkatársként és hitoktatóként dolgozik a Esztergom Budapesti Főegyházmegyében, úgyhogy várjuk a három hét múlva következő folytatásra is a kedves hallgatóságot, és mindenkinek áldott húsvét ünnepet kívánok. Köszönjük a figyelmet!
Köszönjük.